Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 79. napja tart az orosz-ukrán háború, amelyről rengeteg információt kapunk. Ezek sokszor kontextusból kiragadva keringenek a közösségi médiában, amely melegágya az összeesküvés elméleteknek, és természeténél fogva nélkülözi az elemzéseket. Ezt az űrt töltjük be mi most itt, a legfrissebb fejleményekről beszélgetünk, a finn NATO csatlakozásról, az erre azonnali és valamilyen szinten természetesen adott orosz reakciókról. Azt boncolgatjuk, hogy hogyan kell szemlélnünk ezt a bővítést, amely a Balti-tengert egy kvázi NATO beltengerré változtatja, ami Kaliningrád miatt különösen fájó pont Moszkvának. De tehet-e bármit is a Kreml? És mennyire kell komolyan venni a fenyegetéseket? Az Ukrajnában 79. napja tartó vérontás mindenképp magáért beszél. A fegyvertelenekre lövöldöző orosz katonák, a velük való szimpatizálás is elemzésünk tárgyát képezi. De beszélni fogunk Oroszország és a NATO ereje mellett az Európai Unió erejéről is. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen szerint nem csak Ukrajna vagy Európa jövője forog kockán az oroszok miatt. De kinek van ereje változtatni ezen, és milyen távol van a béke, miközben a felek stratégiai nyereségről beszélnek. Robert C. Castle biztonságpolitikai szakértő, a Neocon főmunkatársa a Naprakész vendége. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok Jeruzsálemből!
Az orosz-ukrán háborúban a legfrissebb fejlemény, hogy Finnország benyújtotta a NATO-hoz való csatlakozási kérelmét. Ezt, ha úgy vesszük, egy paradox helyzetnek is tekinthető, hisz nagyon sokat beszélünk arról, hogy nem csoda, hogy kirobbant a háború, hisz Moszkva veszélyben érezte magát azáltal, hogy Kijev a NATO és az EU felé kacsingatott. Egyébként maga Vlagyimirovics Putyin is elmondta ezt a május 9-i beszédében, hogy a NATO túl közel került Oroszország határaihoz, most pedig épp azért kerül közelebb a határaihoz a NATO, mert háborút indított Ukrajna ellen, és fenyegetve érzik magukat az Oroszországot körülvevő országok. Hogyan kell szemlélnünk a NATO mostani bővítését? Finnország mellett Svédország is be fogja jelenteni a csatlakozási kérem, be fogja nyújtani jövő héten.
Van egy egész sor dolog, amit érdemes megemlíteni. Az első az, hogy az egész helyzet, amit kialakult, Tükidides, aki ezelőtt talán 3000 évvel élt, nem lett volna meglepve. De mi történt tulajdonképpen? Ukrajna tartott Oroszországtól, és azért, hogy a biztonságát növelje, és ezt a fenyegetést csökkentse, ilyen külső kiegyenlítés, külső egyensúlyozásra próbálkozott közeledni a NATO-hoz. Mi lett ennek a következménye? Ez az orosz invázió. Oroszország szempontjából pedig pont ugyanaz történt. Úgy érezte, hogy fenyegetve van a NATO által, megpróbálta erőszakos eszközökkel ebből az ukrán háborúval eltávolítani a veszélyt magától, és ebben pont az ellenkezőt ért el. Klasszikus biztonsági paradoxon, amit számtalan alkalommal látunk a történelem folyamán. Tehát ez a történelmi perspektíva. Ami a konkrétumot illeti, én azt hiszem, hogy Oroszország számára ez egy igen, igen súlyos fejlemény. Geopolitikailag teljesen megváltoztatja nem annyira a Baltikumnak, mint inkább a Fehér-tengernek, meg az arktikus övezetnek a geopolitikáját, és ennek komoly következményei lesznek a továbbiakban. Nem tudom, hogy van-e időnk arra, hogy beszéljünk részletesebben, hogy mit jelent Svédország, mit jelent Finnország, de ez egy nagyon komoly történés.
Igen, van. Beszéljünk arról, hogy mit jelent Svédország, külön mit jelent Finnország, mit jelentenek együtt. Most ugye a svéd kormány jövő héten akarja benyújtani a NATO csatlakozási kérelmét, és a két ország belépésével, mármint Finnország és Svédország belépésével az én olvasatomban a Balti-tenger az egy kvázi NATO beltenger lesz, és jelentősen megnő a NATO-orosz határszakasz is. Ott van a Kaliningrádi körzet, ami különösen fontos Oroszország szempontjából.
Hogyha ez egy nagy csomag, és most ezt kicsomagoljuk, akkor talán elsősorban azt kell elmondani, hogy a Balti-tenger mindig is egy NATO beltenger volt, mert az oroszok kijáratát a Balti-tengerből, a Skagerrak szoros, Dánia lezárta a hidegháború kezdete óta, de sokkal hamarabb tulajdonképpen amióta Oroszország globális játékos lett, azóta a Skagerrak számukra egy pont olyan folytópont, mint a Dardanellák, vagy mint a Boszporusz. Tehát ez, ami a Baltikumnak a geopolitikáját illeti. Ami Finnországot illeti, én azt hiszem, hogy Oroszország számára ez egy komoly trauma. Ugyanis egészen 1905-ig Finnország Oroszországnak a része volt. És épp úgy, hogy Lengyelország is hosszú-hosszú éveken át, Lengyelország nagy része orosz megszállás alatt volt. Tehát itt tulajdonképpen egy olyan terület, ami az orosz birodalmi gondolkodás szempontjából az orosz birodalomnak a szerves része volt valamikor, a másik résznek a kezébe került. És én ismerem a finneket, szolgáltam velük együtt a Közel-Kelet és Afrika különböző pontjain, nagyon komoly katonák, nagyon önellátóak. Ez a különleges viszony, amit rájuk kényszerített a hidegháború Oroszországgal, most sikerül levetniük magukról ezt a különleges viszonyt véglegesen, és egy új útra indulnak. Ez, ami Finnországot illeti. Svédország még ennél is sokkal érdekesebb. Mi érdekes Svédországban? Először is itt van ez a hosszú vetélkedés Svédország és Oroszország között. Oroszország akkor emelkedett föl igazán, mikor sikerült legyőznie a svédeket a poltavai csatában, és ezzel sikerült elkezdeni terjeszkednie kelet és észak felé. Svédország egy óriási fegyvergyártó és fegyverexportőr. Árulok el ezzel titkot, hogy Svédország a világ harmadik legnagyobb fegyverexportőre per kopoltyú. Tehát a legnagyobb nyilvánvalóan Izrael, utána jön talán Oroszország és a harmadik Svédország. Tehát az egyfőre első fegyverexportban ők a harmadik helyen állnak a világon. Svédország egy nagyon komolyan militarizált állam is. Tehát itt szintén Svájc a világ legmilitarizáltabb állama lebontva az egyfőre első katonai ráfordítást, utána jön talán Izrael, és a harmadik vagy a negyedik Svédország. Egy nagyon erősen militarizált állam. És a legutolsó dolog, amit érdemes megemlíteni, hogy Svédország mindig is önálló volt, soha nem számított a NATO-ra, voltak egyeztetések, de nem a NATO szövetségben kereste a biztonságát, hanem a saját fegyverzeti és haderő fejlesztéseiben. Svédországnak van egy 100 éves vegyi fegyverprogramja, és van egy úgynevezett IKEA atombombája, ami szét van szerelve darabokra, de megvan hozzá az információ, hogy az bármikor elővehetik a különböző raktárakból, és néhány hónap alatt valószínűleg Svédországból atomhatalommá válhat, amelyik nem függ a NATO-nak az atom képességeitől ahhoz, hogy elrettentse Oroszországot. Tehát egy nagyon potens adalék a NATO-hoz.
Egyébként az orosz-ukrán háborúnak az egyik egyenesági következménye ez lesz, hogy megtanít védekezni mindenkit?
Mindenképpen ez kell legyen a modell. Ha van valami, amit érdemes a skandinávoktól megtanulni, akkor ez az. Ez igaz Svédországra, igaz Finnországra és igaz Norvégiára is. Hogy megvan ez a NATO szövetség, ezzel különböző viszonyokat alakított ki ez a három ország az utóbbi évtizedek során, de egyetlen egy dolog közös bennük, hogy nem helyezik a teljes bizalmukat, vagy a teljes nemzetbiztonságukat csak erre a szövetségre, nem erre építik az egészet. Hát az elgondolás az, hogy nekik meg kell tudni védeniük magukat, vagy elrettenteni Oroszországot a NATO-tól függetlenül. Ezek a szövetségek, ez egy remek dolog, csodálatos dolog, fantasztikus dolog, de nem lehet megbízni bennük. Soha nem lehet tudni, hogy milyen lesz az adott geopolitikai konstelláció. Létrejöhet egy globális konfliktus, amikor különböző hadszínterek vannak, és hogyha mondjuk Közép-Európa úgy alakul a dolog, hogy Közép-Európa egy harmad vagy negyedrendű hadszintér lesz, akkor nem fogja megkapni a NATO-tól azokat az erőforrásokat, amire vár, vagy amit most elképzel magának. Tehát szerintem nagyon-nagyon fontos ezt a svéd-svájci, finn-izraeli modellt alkalmazni Közép-Európára is.
Robert Szikásztről biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa, a Naprakész mai vendége. Az orosz-ukrán háborúról beszélgetünk, az orosz-ukrán háború kapcsán beszélünk arról, hogy Finnország benyújtja a NATO-hoz való csatlakozási kérelmét. Haditechnikai értelemben, ha jól értem, sima ügy a finn, valamint a svéd csatlakozás, és inkább csak szimbolikus jelentősége van ennek a két ország és a NATO között. Mint elhangzott, volt már védelmi együttműködés az eddigiekben is, és elég szoros védelmi együttműködés.
ezek a dolgok soha nem magától értetődőek. Ha csak a pusztán technológiai vetületét nézzük a dolognak, akkor Finnországban van egy sor fegyverrendszer, amelyik nem ismert a NATO-ban. Svédországban szintén van egy egész sor helyi fejlesztésű fegyver, ami a NATO-ban nem ismert, és amiket integrálni kell a NATO fegyverrendszereibe. Tehát ez a technológiai része a dolognak, ami a törzsmunkát illeti, a szervezést illeti, a logisztikát, a háborúnak az egész bonyolult gestaltját, ezeket a dolgokat integrálni kell, és ez időbe telik. Ez időbe telik, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljék, ugyanazokat a fogalmakat használják, és az, hogy elküldtek az évek folyamán 10-20, 30-100, 200 tisztet NATO kurzusokra, az nem jelenti azt, hogy az egész hadsereg ugyanazt a nyelvet beszéli, hogy van egy közös nyelv, és van egy közös cselekvési forma. Ezek a dolgok csak akkor működnek jól, hogyha egy integrált rendszerként működnek. Nagyon-nagyon fontos ez a dolog.
Szett a finn, valamint svéd csatlakozási kérelem kapcsán, hisz megvan a felszerelésük, felkészült államok, tehát emiatt nem utasíthatják vissza?
Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, ez egy talán inkább nem is politikai, hanem egy filozófiai kérdés, hogy mi is a NATO célja tulajdonképpen. És tisztában kell lenni azzal, hogy nem minden NATO csatlakozás erősíti meg a NATO-t. Hogy megerősíti vagy nem erősíti meg, ezt csak a céljainak, a deklarált céljainak a vizsgálatában lehet eldönteni. Tehát nagyon fontos újra átgondolni, hogy mi is ez a NATO, mit is akarunk elérni ebben a NATO-val, és hogy egy ilyen csatlakozás az erősíti vagy gyengíti. Mert hogyha most teszem, azt csak egy példát mondok, hogy Oroszországnak egy esetleges riposztja csapatokat von össze a skandináv államok határán, atomfegyvereket közelít ezeknek az országoknak a határához, és ez arra kényszeríti a NATO-t, hogy elvegyen erőforrásokat más, fontosabb hadszínterekről, akkor nem vagyok benne biztos, hogy a NATO nettó haszna az mindenképpen a nettó mérlege ennek a csatlakozásnak pozitív lesz az első időkben. Tehát ezeket a dolgokat nagyon jól át kell gondolni, és nincs semmi magától értetődő. Tehát mikor mindenki tapsol, és mindenki azt mondja, hogy hű, de jó, meg csodálatos, akkor el kell egy pillanatra gondolkodni a dolgon, hogy mit is akarunk elérni. Elképzelhetőek olyan megfogalmazásai a NATO céljainak, hogy azokat jobban szolgálja egy skandináv szövetség, amit annak idején Svédország akart létrehozni a II. Világháború után, mint egy NATO csatlakozást. De ezt a NATO tagoknak kell eldönteniük, és megint csak azt tudom mondani, hogy semmi sem magától értetődő.
Ha megnézzük a nyilatkozatokat, amelyek elhangzottak azt követően, hogy Finnország bejelentette a csatlakozási kérelmének a benyújtását, akkor mindenki örült annak, hogy Finnország, valamint Svédország majd csatlakozni fog a katonai szövetséghez.
Ezt én teljesen megértem, és én is, hogyha a kettévágó magánemberként, én is természetesen az első reakcióm az volt, hogy nagyon örülök neki. Még mai napig is vannak élő kapcsolataim Norvégiában, Svédországban, Finnországban, katonák, akikkel szolgáltam együtt, és nagyon örülök, hogy megkapják ezt a segítséget. Ugyanakkor a politológus, az elemző azt mondja bennem, hogy álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk át a dolgot, hogy mit is akar a NATO elérni tulajdonképpen. És akkor itt föltevődnek a kérdések a NATO keleti bővítésével kapcsolatban, hogy ez mennyivel volt bölcs dolog, vagy nem volt bölcs dolog, ezzel kapcsolatban sem a szakértők nem jutott a konszenzusra ezzel kapcsolatban sem. El kell dönteni, mi a NATO célja, mit akarunk elérni, de nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen automatikus bővítés, hogy akkor most már Georgia, vagy a Kaukázusnak a többi állama, tehát automatikusan a NATO-nak a terjeszkedés az egy jó dolog lenne a nyugat számára. Nem vagyok benne biztos. Ez el kell érdemes elgondolkodni, és érdemes egy nyilvános vitát folytatni erről.
Finnország, valamint Svédország veszélyben érzi magát, ezért csatlakozik a NATO-hoz. Ez a leghangsúlyosabb narratíva. Veszélyben vannak ezek az államok, vagy lehet egy újabb Ukrajna Finnországban, Svédországban?
Mindenképpen. Ha mindig azt szoktam mondani, hogy ha megfigyeljük Oroszország távlati céljait, a politikai határainak a kitolása minél jobban nyugat felé, és a régi orosz birodalmi létnek a restaurálása, tehát ebben a kontextusban Finország közvetlen veszélyben van, mint a NATO-n kívüli állam. Per pillanat Finország abban a helyzetben van, mint a moldvai köztársaság. Pont ugyanabban a helyzetben van, és minél hamarabb csatlakozik a NATO-hoz, rövid távon ez annál jobban megnöveli a biztonságát. Hogy ez hosszú távon mit jelent Finország és a NATO számára, azt nem tudom, ezen kéne elgondolkodni. Megint csak azt mondom, hogy semmi nem magától értetődő, és az, ami a rövid távon helyes politikának számít, vagy tűnik, nem feltétlenül hosszú távon is az.
Az magától értetődik, hogy a NATO újabb bővülésének egyáltalán nem örül Moszkva. Az orosz vezetés katonai és politikai következményeket helyezett kilátásba. Elemzők szerint Moszkva megpróbálja majd kiegyensúlyozni a helyzetet. Tehet bármit is Moszkva? Tehet bármit is a Kreml? Vagy kész? Ez a meccs már lejátszott.
Oroszország nem tudja megakadályozni, vagy szerintem nem lesz képes arra, hogy megakadályozza Finnországnak a NATO csatlakozását. Ugyanakkor ennek tud szabni egy olyan árat, ami fájdalmas lesz Finnország számára, és talán a NATO számára is. Mire gondolok itt? Finnországnak az energiaellátása talán 60%-ban, talán magasabb szinten Oroszországból jön. Tehát van ez az energiafegyver, amit be tud vetni Oroszország bármikor Finnország ellen. A másik nagyon divatos eszköz, hibrid eszköz, ez a migráció, mint fegyver bevetése Finnország ellen. Tehát Oroszország területén van most körülbelül 1 millió, ha hihetünk az adatoknak, 1 millió ukrán TUSZ, hogy ezek TUSZok, vagy mi a státuszok, én nem tudom pontosan, de ezt az emberanyagot bármikor rá lehet szabadítani valamelyik országra, amelyikkel szemben Oroszország konfliktusban van. Tehát egy ilyen kis lakosságszámú állam, mint Finnország, nagyon könnyen destabilizálni lehet egy ilyen menekült hullámmal. Lehet menekülteket hozni Afganisztánból is, tehát Oroszország abban a pillanatban, hogy nem egy demokratikus államról beszélünk, a lehetőségeinek a száma szinte végtelen. És akkor ott vannak az ismert katonai eszközök, csapatokat összevonni a finn határon, bázisokat létesíteni, atomfegyvereket telepíteni, és hogyha ez rákényszeríti Finnországot arra, hogy a nemzeti költségvetéséből egy komoly részt elvonjon, hogy ezeket a lépéseket ellensúlyozza, akkor ez egy igen, igen potens büntetés Finnország számára.
Az én olvasatomban nyilván örülök annak, hogy a Finnország, valamint Svédország, a finn, valamint a svéd társadalom biztonságba kerülhet azáltal, hogy csatlakoznak ezek az országok a NATO-hoz. Egyáltalán nem tekintem jónak azt, hogy a NATO és Oroszország megpróbálnak mindenhol egymás útjába állni. Ez az egymásnak feszülés, ez meddig mehet el? Tehát elmehet akár az atomfegyverek bevetésé is?
A lehetősége ennek mindig megvan. Ennek mindig megvan a lehetősége, és a mostani ukrán háborúnak a kontextusában nekem úgy tűnik, hogy a legokosabb NATO stratégia nem a végletekben van, hanem egy arany középút. Mire gondolok itt? Oroszországnak a totális legyőzése, megalázása, meggyengítése magában hordja egy orosz atomeszkalációnak a veszélyét. Ez az egyik véglet. A másik véglet az, hogy azt mondjuk, hogy nem csinálunk semmit, és akkor az oroszok elfoglalják Ukrajnát, és akkor ugyanezt, amit most látunk, legközelebb már egy NATO állammal szemben fog megtörténni, ami szintén nagyon, nagyon hamar egy atomeszkalációhoz vezethet. Orosz támadás Lengyelország ellen, vagy a Baltikum ellen. Tehát ez a két véglet. És ebből én azt a következtetést vonom le, hogy a NATO-nak a stratégiája az kell legyen, hogy ne próbálja megnokautolni Oroszországot, hanem megpróbálni úgy lezárni ezt a háborút, hogy Oroszország nem kapott meg mindent, amit akart, ugyanakkor föl tud mutatni valamit, amivel hazakulloghat a farkával a lábai között, és nem kell drasztikus lépéseket tennie, hogy a presztízsét fönntartsa. Tehát itt azt hiszem, hogy az arany középút a legbölcsebb politika a NATO részéről.
Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő szerint az, hogy a NATO tagok valósággal telepumpálják Ukrajnát fegyverekkel, kiképezik az ukrán katonákat arra, hogy nyugati fegyvereket, haditechnikai eszközöket használjanak, zsoldosokat vezényelnek ki, és a tagországok Oroszország határainak a közelében végeznek hadgyakorlatokat. növeli az esélyét egy közvetlen és nyílt konfliktusnak a NATO és Oroszország között egy proxy háború helyett, mert hogy most jelenleg egy proxy háborúnak vagyunk a szemtanúi. Mennyire valós a medvegyevi kijelentés, illetve mennyire kell csupán fenyegetésnek tekinteni?
Mikor egy atomhatalomról van szó, amelyik a világ legnagyobb atomarzenáliával rendelkezik, akkor semmilyen fenyegetés nem lehet üres fenyegetésnek venni. Arról nem is beszélve, hogy az utóbbi két évtizeden át folyamatosan láttunk újabb és újabb orosz erőszakos beavatkozásokat a világ különböző pontjain. Tehát látunk egy hatalmat, amelyiknek megvan a képessége, megvan a szándéka, és megvan a motivációja rá, hogy erőt alkalmazzon a nemzetközi rendszerben. Tehát először is egy ilyen ellenféllel szemben én nagyon udvariasan magázódnék, nem tegezném le őket semmiképpen, mondjuk úgy. Tehát ez az első dolog. A második dolog az, hogy mikor ezeket a dolgokat tesszük, mint a nyugat, azért nem vagyok felelős, amit Oroszország csinál, és nincs semmi kontrollom e fölött, vagy nagyon kevés kontrollom van e fölött. De mikor azt figyelem, hogy én, mint nyugat, mit teszek, akkor föltevődik a kérdés, hogy miért teszem azt, amit teszek. Azért, mert van egy jól átgondolt, hosszú távú biztonságpolitikám, vagy pedig azért, mert a farok csóválja a kutyát, és akkor a közvélemény nyomására teszek különböző demonstratív lépéseket. És egyetlen egy dolgot szeretnék ezzel mondani, lehet, hogy bosszantani fogok vele egy pár hallgatót, de egy atomháború az nem a klímaváltozás. Az oroszok visszalőnek. Tehát jól meg kell gondolni, hogy mikor fölháborodásból, vagy erényfitoktatásból, vagy egyszerűen indulatból, haragból cselekszünk, hogy mik ennek a hosszú távú következményei. Ez nem egy olyan dolog, ami 100 év múlva fog katasztrófát okozni, hanem itt és most.
Többször elhangzott már itt, hogy komolyan kell venni az atomfenyegetését Oroszországnak. Szükségszerű az, hogy az ukrán válság az elfajuljon az atomfegyverek bevetéséig? Az orosz vezetés február 24-e óta nem először rémizget már nukleáris háborúval. Hiroshima és Nagasaki óta tudjuk, hogy egyetlen bomba egész városokat képes megsemmisíteni. De van, aki azt mondja, hogy egy atomháborúval egyik fél sem jutna a stratégiai előnyhöz, és csupán a riogatás az, ami racionális lépésnek tekinthető.
Hát én úgy gondolom, hogy szükségszerű, hogy előbb-utóbb ebben az évszázadban atomfegyverek bevetését lássuk. Ez be fog következni. Mikor egyszer kinyomtuk a fokrémet a tubuszból, azt oda visszanyomni nem lehet. Van erre egy nagyon hasznos analógia. Ha megfigyeljük, mi történt a vegyi fegyverek terén, akkor mit látunk? Bevetettek a század elején vegyi fegyvereket, a múlt század elején vegyi fegyvereket. Volt egy nagyon erős reakció erre a vegyi háborúnak a borzalmaira. Ezeket a vegyi fegyvereket betiltották, és akkor ezek a normák, amik az évek folyamán keletkeztek, ezek fokozatosan elkoptak. És akkor láttuk a vegyi fegyver bevetését Jemenbe, az 50-es, 60-as években láttuk vegyi fegyver bevetését az irak-iráni háborúba, aztán láttuk Szíriában, és mit csinált a világ? A világ közvélemény, ha létezik egy ilyesmi, nem csinált semmit. Most, hogyha ezt az analógiát az atomfegyverekre alkalmazom, amik nincsenek betiltva, tehát nincs a nemzetközi jog nem tiltja az atomfegyverek használatát, ahogy azt tiltja a vegyi fegyverek használatát. Tehát ebből kiindulva, ebből a vegyi analógiából kiindulva, nekem úgy tűnik, hogy a racionális dolog azzal számolni, hogy előbb-utóbb bekövetkezik egy atomcsapás valahol a világon. És tisztában kell lenni még egy dologgal. Van egy különbség egy taktikai csapásváltás között, két atomhatalom között, és egy totális nukleáris háború között. Tehát épp úgy, hogy a konvencionális háborúnak van egy egész skálája, a terrorizmustól egészen a totális konvencionális háború, második világháború klasszikus példa erre, épp így egy atomháborúban is különböző fokozatok vannak. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy ezeket a kérdéseket nem mint fekete-fehéret igen nemet tegyük föl, hanem mint egy skálát, amin sok minden megtörténhet. És még egy gondolat engedelmével ebben a kérdésben, ez a rengeteg beszéd, ez a rengeteg morfondírozás az orosz taktikai atomfegyver bevetésével kapcsolatban megállja az orosz taktikai atomfegyver bevetésének. Miért? Azért, mert normalizálja ezt a dolgot. Hogyha állandóan beszélünk róla, állandóan fennáll, mint lehetőség, akkor az inger küszöbünk igen csak megemelkedik, és a reakció egy ilyen fegyver bevetésére sokkal mérsékeltebb lesz. Tehát minél többet beszélünk róla paradox módon, hozzásegítjük azt az orosz, hozzásegítjük az oroszokat abban, hogy könnyebben bevethessék ezt a fegyvert.
Robert Szikásztől biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa, a Naprakész mai vendég, az orosz-ukrán háborúról beszélgetünk. Elérkeztünk az Európai Unióhoz, amely nyilvánvalóan abban érdekelt, hogy Oroszország az stratégiailag vesztes legyen, vesztese legyen ennek a konfliktusnak, annyi pénzt veszítsen, hogy elvegye a kedvét a jövőbeli háborúktól. Egyszerűen így is fogalmazhatunk. De ettől még nem tud erőt kivetíteni az Európai Unió, mert nem katonai nagyhatalom. Gazdasági szankciókkal lehet háborút nyerni?
Kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani. A legnagyobb biztonsági veszély az Európai Unió számára az, hogy az Európai Unió nem egy nemzetállam, de úgy viselkedik bizonyos kontextusokban, mintha egy állam lenne. Tehát én azt hiszem, hogy szándékosan össze vannak mosva itt a kategóriák, és ez a fajta bizonytalanság, vagy az éles meghatározásoknak, a kategóriáknak a hiánya szolgál bizonyos politikai érdekeket. A biztonsági szférában ezek a dolgok nagyon-nagyon veszélyesek lehetnek. Nagyon veszélyesek lehetnek, és nagyon oda kell erre figyelni, hogy Európa hogyan politizál, hogyan irányítja a biztonságpolitikáját valódi katonai erő hiányában. Tehát kell vigyázni arra, hogy mire vagyunk képesek megtenni, és mi az, amit meg szeretnénk tenni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogyha ha történelmi perspektívából figyeljük a dolgokat, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy csupán gazdasági hadviseléssel, csupán szankciókkal nem lehet elrettenteni és nem lehet megállítani egyetlen agresszort sem. Nem sikerült eltántorítanunk a céljaitól olyan gyenge államokat sem, relatíve gyenge államokat, mint Észak-Korea, vagy relatíve erősebb regionális hatalmakat, mint Irán. Most akkor mindez ezután, a tapasztalat után azt képzelni, hogy egy világhatalmat, amelyik a világ legnagyobb atomerzenáliában rendelkezik, sikerül elrettenteni, szerintem elég optimista hozzáállás ezekhez a dolgokhoz.
Tehát a szankciók nem tudják növelni az Európai Unió tekintélyét, jól értem?
Hogy egy kicsit durván fogalmazzak, hogy néha jobb dolog, hogyha azt hiszik rólunk, hogy impotensek vagyunk, mint hogy be is bizonyítsuk, hogy azok vagyunk. Tehát fenyegetőzni olyan szankciókkal a közvélemény nyomása miatt, amik aztán vagy visszaütnek, vagy pedig nem érik el a céljukat, ez igen nagy hibának tartom. Minden fenyegetés csupán addig érvényes, addig van stratégiai értéke, ameddig meg nem valósítjuk. Abban a pillanatban, hogy egy fenyegetést valóra váltottunk, ezt a golyót kilőttük a tárból, aztán még egyszer ezt a töltényt felhasználni nem lehet. És mikor ez a töltény nem éri el a hatását, akkor abban nagyon meggyengítettük magunkat. Hát én úgy gondolom, hogy amit láttunk itt az utóbbi hónapok folyamán, az nem volt egy komolyan átgondolt, és végigjátszott ilyen wargame-elt, ilyen háborújátékot, nem csináltak egy komoly háborújátékot ennek alapján, hogy megvizsgálják, hogy mik lehetnek az orosz válaszok erre, és ez hova vezet minket. Tehát szerintem ezt az egészet jobban át kell gondolni, mert Európa nem csak nem katonai nagyhatalom, nem is gazdasági nagyhatalom, nem egy olyan hatalom, amelyik képes hatékonyan gazdasági nyomást gyakorolni egy másik nagyhatalomra.
Abban sem egyezhetünk akkor meg, hogy Oroszország azzal, hogy kirobbantotta a háborút, elindult a nemzetközi elszigetelődésnek az útján, és ezáltal Kijev malmára hajtja a vizet?
Én azt hiszem, hogy itt sajnos nem lehet orosz elszigetelődésről beszélni. Ha megfigyeljük a világtérképet, hogyan lehet kiszínezni a világtérképét ebben a konfliktusban, akkor azt látjuk, hogy van kb. 10 ország, kevesebb, mint egy tucat ország, akik Oroszországot támogatják, van körülbelül 3 tucat ország, amik a nyugatot támogatják, ez a NATO, Ukrajnát támogatják, ez a NATO is, a NATO-nak a kelet-ázsiai szövetségesei, és van még 150 állam, amik semlegesek. És ezek az államok vigan kereskednek Oroszországgal, meg segítik Oroszországot ebbe a háborúba bizonyos szempontból. Tehát elszigetelődésről itt semmiképpen nem lehet beszélni.
Beszéljünk egy picit a május 9-i Putyin beszédről, amelytől nagyon sokat reméltünk, viszont annál kevesebbet kaptunk, sem békét nem jelentett be az orosz elnök, sem háborút, mert hogy továbbra is a Kremlnek az olvasata szerint különleges katonai hadművelet zajlik Ukrajnában, és nem háború. Általános mozgósítás sem jelentett be Vlagyimir Putyin. Anton Bendarzsevszkijjel a Marosvásárhelyi Rádióban beszélgettem, aki azt mondta, hogy azt tudtuk meg, hogy a háború még jó ideig velünk lesz. Távolodunk a békétől, nem akarok válaszolni a kérdésre, de menten eszembe jut az amerikai védelmi miniszter Lloyd Austinnak a Kijevben tett április végi nyilatkozat, amikor azt mondta, hogy az Egyesült Államok célja Oroszországnak a meggyengítése. A Pentagon első embere szerint Washington elkívánja érni, hogy Oroszország olyan mértékben meggyengüljön, hogy ne tudjon olyan dolgokat tenni, mint amilyeneket Ukrajna lerohanása során véghez vitt. Ez idézet volt Lloyd Austintól. Ami ebben a kijelentésben számomra a kérdést vett fel, hogy nem a béke megkötése, megköttetése a cél, és ilyen értelemben a háború nem annyira a probléma, mint inkább az eszköz Oroszország féken tartására. De a kérdés, távolodunk-e a békétől?
De már rég eltávolodtunk a békétől. Az a fajta béke, amit az egypólusú világ, az amerikai hegemónia által megteremtett egypólusú világ létrehozott, az eltűnt, az összeomlott, és most valami más van. De ami a kérdését illeti, volt, a kérdés alatt volt egy sor egyéb kérdés, és szeretném ezt kicsomagolni ezt a dolgot. Az első és a legfontosabb dolog az, hogy mit hallottunk az elnök beszédében. És amit én nem hallgattam meg a beszédet, de elolvastam a hivatalos angol fordítását a Kreml honlapján, és amit én kiolvastam belőle, az a következő. Hogy az oroszok ezt a háborút a nagy honvédő háborúnak a kontextusában látják. Tehát számukra ez egy olyan háború, mondjuk, mint volt az orosz-finn háború, a nagy honvédő háború, hogy ők hívják, annak az előestéje. És ezt fogják követni egyéb háborúk a nyugat ellen, amelyik különböző rossz dolgokat csinál, amit az oroszok nem szeretnek, mondjuk úgy. Ez az első dolog. A másik dolog, amit hallottam ebben a beszédben, az az volt, hogy Oroszország gyakorlatilag kilép ebből a világrendből, ami az amerikai hegemónián alapul, mert ők ott nem kapták meg azokat a dolgokat, amik szerintük őket megilletik, és valami mást akarnak. Tehát lehet, hogy úgy fogunk emlékezni erre a beszédre, mint arra a beszédre, amelyik az egypólusú világnak a végét jelenti. És a harmadik dolog az inkább ilyen ideológiai, az orosz nacionalizmus helyett inkább egy ilyen eurázsiai, multikulti, multietnikus identitásról beszélt az elnök elég sokat ebben a beszédében. És akkor visszacsengítte Alexander Duginnak az eurázsia ideológiája és más orosz gondolkodóknak az eurázsia ideológiája is, és ez az a három dolog, amit én tudnék kiemelni ebből a beszédből. És a legutolsó dolog, amit szeretnék megemlíteni, az a béke kérdése. Tehát, hogy kinek mi az érdeke ebben a konfliktusban. Ez teljesen legitim, hogy az Egyesült Államoknak vannak bizonyos érdekei, meggyengíteni Oroszországot, és a többi, és a többi. Most akkor föltevődik a kérdés, hogy ez Ukrajnának is az érdeke-e? Hogy mindez Ukrajna területén, az ukrán lakosság hátán szántsák ezt a mélyszántást? Jó kérdés. Az is egy jó kérdés, hogy ez Európának az érdeke, mikor Európa van a legjobban veszélyeztetve egy esetleges kontinentális háborútól Oroszországgal. Tehát én sem szeretném ezt a kérdést egyértelműen megválaszolni. Tisztába kell ebben lenni, hogy itt nincs egy archimédeszi pont, ahonnan ki lehet mozdítani a sarkaiból a Földet. Itt hatalmak vannak és érdekek vannak, és ezek az érdekek nem vágnak egybe. Az Egyesült Államok érdeke nem feltétlenül vág egybe Európa vagy Ukrajna érdekeivel.
Háborúról beszélünk, egy értelmetlen háborúról, nyilván mindenik háború értelmetlen, és nem kerülhetjük meg azt, hogy ne beszéljünk az oroszoknak a kegyetlenkedéseiről. Egyre többször olvasni háborús bűnökről, és nem lehet empátia nélkül szemlélni éppen ezért ezt a háborút, amelyben fegyvertelen civileket lőnek le kedvtelésből. Ez az orosz hadsereg?
Erre két dolgot szeretnék válaszolni. Kezdjük talán a második kérdésre. Igen, ez az orosz hadsereg. Én nem értem, hogy a nyugat miért lepődik meg ezeken a dolgokon. Ez pont úgy, ahogy beszéltünk erről a vegyi fegyverekkel kapcsolatban. Az atrocitások, azok a háború folytatása más eszközökkel, állampolitika Oroszország számára, ez volt ezelőtt 200 évvel is, 300 évvel is, 100 évvel is, 150 évvel is, így láttuk az orosz hadsereget működni. Tehát ez ami a tervezett szinten. Mindezen túl van még egy igen komoly helyi érdekű, vagy helyileg generált kegyetlenkedés, ami a fegyelmezetlenségből, a motiváció hiányából fakad, és az eredményei mind a kettőnek az eredmények ugyanazok. Itt miért, mivel vádolom a nyugatot? Avval vádolom a nyugatot, hogy amikor ezek a dolgok Szíriában történtek, vagy Közép-Ázsiában történtek, akkor nagyjából ez senkit nem érdekelt, úgy elment ilyen harmadik-negyedik oldalas újságcikkek szintjén ment át. Csak azért lett ebből téma, mert itt Európáról van szó, és fehér emberekről, és keresztényekről, olyanok, mint a legtöbb európai ember. Ameddig ezeket a dolgokat az oroszok a világ másik végén csináltak, addig ez senkit nem érdekelt. Tehát ez, ami az atrocitásokat illeti. És ami a háború értelmetlenségét illeti, én egyáltalán nem gondolom, hogy ez egy értelmetlen háború lenne. A háború egy nagyon fontos eszköze egy olyan nemzetközi rendszernek, ahol nincs egy szuverén hatalom, anarchia van, és néha bizonytalanság alakul ki az erőviszonyokkal kapcsolatban, az államok között érdekek ütköznek, és mikor ezeket az ütközéseket nem lehet békés úton megoldani, akkor ez marad a királyok utolsó érve, ahogy régen mondták, ultima ratio regis. Tehát mindenképpen a háborúk egy igen fontos funkciót töltenek be, egy szükséges rossz, mondjuk.
Ebben a szükséges rosszban számomra teljesen érthetetlen módon, és erről nagyon sokat beszélgettünk itt a Napra Kézben is, valahányszor alkalmam van rá, szóvá teszem, hogy az erdélyieknek egy része az orosz hadseregnek szurkol. Annak az orosz hadseregnek, amelyről elmondtuk, hogy milyen kegyetlenkedéseket követel, és háborúban, ha valamiért szurkolni lehet, az a béke. Én legalábbis háborúban csak a békéért tudok szurkolni, még akkor is értem az ön mondatait, hogy igenis miért nem értelmetlen a háború. Hogy lehet szurkolni az orosz hadseregnek itt Erdélyben?
Hát ezt nem tudom, ezt magyarázzák meg azok, akik az orosz hadseregnek szurkolnak. Tehát én ha általában abban szoktam kiverni a biztosítékot a nézőknél, hallgatóknál, hogy egy teljesen ilyen amorális, ilyen teljesen hideg és tárgyilagos módon elemzem a dolgokat. De hogyha egy pillanatra ebből kilépek, és egy ilyen morális elemzést kéne elvégezni ezen a háborún, én nem tudom megérteni, hogy hogyan lehet valaki Közép-Európában a történelmi tények ismeretében, az utóbbi 100-200-300 év történelmének az ismeretében hogyan szimpatizálhat ezekkel a dolgokkal. Ezt én nem értem. Tehát ez az egyik dolog. Ami pedig a béke és a háború kérdését illeti, a reflexív pacifizmus egy pont olyan hiba, mint a reflexív militarizmus. Mire gondolok itt? Van egy bizonyos gonosz, hogy ilyen metafizikai fogalmakat használják, létezik gonosz a nemzetközi rendszerben, meg a történelemben. És az egyetlen mód annak, hogy a gonosznak ellenálljunk, hogyha ellen akarunk állni a gonosznak, nem mint Tolstoj, akkor az csak erővel lehet. Hát a béke nem válasz mindenre. Vannak helyzetek, például a második világháború, vagy a mostani háború Ukrajnában is, mikor szerintem a morális kötelezettség az, hogy igenis ellenállni a gonosznak, és nem azt mondani, hogy a lényeg az, hogy minél hamarabb visszatérjen a béke, Ukrajna kapituláljon, adják vissza a kulcsokat, mindenki menjen haza, és minden rendben van, vehetjük a fapadost, és repülhetünk a déli tengerekre. Hát nem, pont erről van szó, hogy van egy morális imperatívus itt, igenis ellenállni a gonosznak. És ezért gondolom azt, hogy nem minden helyzetben a béke az ultimatív és az automatikus válasz.
Oroszország közvetlen veszélyt jelent a világrendre, az Ukrajna elleni barbár háború, a Kínával kötött aggodalomra okot adó paktum és az új típusú jobbára önkényes nemzetközi kapcsolatokra törekvése miatt. Ezt nem én, hanem az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen mondja, aki Tokióban arról beszélt tegnap, hogy nem csak Ukrajna jövője, nem csak Európa jövője, hanem a szabályokon alapuló világrend jövője is veszélyben van. Legyen ez az utolsó kérdés, van megállás a lejtőn? Kérdezem Robert C. Castell biztonságpolitikai szakértőt, a Neocon főmunkatársát.
Itt attól függ, hogy kit kérdezünk. Hogyha azokat a nyugati államokat kérdezünk, a NATO államokat és a közvetlen szövetségeseiket, akkor nyilvánvaló, hogy azt mondanak, hogy persze azonnal vissza kell térni a szabályokon alapuló nemzetközi rendhez, és mindahhoz a biztonsághoz, amit az egypólusú világból, az amerikai hegemónián alapuló egypólusú világból ismerünk. És ez egy nagyon jó világ volt, de el kell mondani, hogy ez az a pár évtized, ami ebben az egypólusú világban eltelt, ezek voltak a legproduktívabb és a legbékésebb évtizedek az emberiség történelme folyamán. Láttuk a szegénység, a nyomor visszaszorítását a világ különböző államaiban, láttuk a demokrácia térhódítását, tehát van ennek egy pozitív mérlege. De ezt mi látjuk így? Mikor én beszélek a kollégákkal Törökországból, Szaúd-Arábiából, Indiából származó vagy ott élő kollégákkal, akkor én teljesen más dolgokat hallok tőlük. És ez az emberiségnek a többsége, kb. 150 állam. Ők mit mondanának erre? Mi is tulajdonképpen ez a szabályokon alapuló világrend. Ez egy olyan dolog, amit amerikai fegyverekkel, amerikai szuronyokkal és amerikai gazdasági erővel erőszakoltak rá a világra. És ez lehet, hogy egy csodálatos dolog, de minket senki nem kérdezett meg. Tehát hol vagyunk mi ebben a dologban? Hol vannak a mi igényeink, a mi elképzeléseink, a mi életfilozófiánk? Hol jut érvényre ezekben a dolgokban? Ez a ti filozófiátok, ez nem a mi filozófiánk. Ez a ti világotok, ez nem a mi világunk. Ne várjátok el, hogy kiálljunk Oroszország ellen most, és megvédjük a ti világotokat. Tehát ezt számításba kell venni. És akkor látom ezt a felületes gondolkodást, hogy vannak demokráciák, és vannak nem demokráciák, és nem ilyen egyszerű ez a dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a nyugat azt akarja, hogy a szabályokon alapuló világrend népszerűbb legyen Brazíliában és Indiában, és talán Kína már elveszett, de mondjuk a világnak azokon a részein, amiket föl lehet zárkóztatni a nyugat mögé, akkor szerintem sokkal szerényebbre kell venni a figurát. Tehát ezt a fajta ideológiai imperializmust, amit a nyugat folytat ezekben az országokban, ezt vissza kell fogni, és inkább konzultálni kell velük, inkább kikérni a véleményüket, kérni a segítségüket, és nem diktálni nekik, és nem előírni azt, hogy mik azok a normák, amik szerint viselkedniük kell. Tehát én azt hiszem, hogy ebben a dologban is érdemes lenne egy pillanatra félretenni azokat a klisséket, amiket belénk súlykoltak az utóbbi évtizedekben a politológia szakon az egyetemen, és megpróbálni egy pillanatra nem az ellenség szemén keresztül nézni a szabályokon alapuló világot, hanem a semlegesek szemén keresztül. Brazília vagy India, akik nem az ellenfeleink. De ugyanakkor nagyon szívesen megtennének mindent, hogy ez a morális keresztes hadjárat, amit a nyugat visel Oroszország ellen, kudarcot valljon. Ezek a szankciók, ez a gazdasági nyomás, hogy ez ne sikerüljön. Miért? Azért, mert attól tartanak, hogy ők lesznek a következők ebben a játszmában. És néha nekem úgy tűnik, hogy ezek a semleges országok pont annyira tartanak a nyugatnak a vehemenciájától, mint amennyire Oroszországnak az agressziójától tartanak. Tehát ennyit szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban.
Legyen ez a végszónk. Robert C. Castor biztonságpolitikai szakértőnek, a Neokon főmunkatársának köszönöm, hogy itt volt ma a Napra kézben, és válaszolt a kérdéseimre.